Tisztelettel és szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az M4.hu és a privátbankár.hu harmadik podcastja alkalmából. Kitartó hallgatóink biztos emlékeznek rá, hogy valamikor február táján kezdtük el ezt a sorozatot. Második részre március elején került sor, és akkor beütött a járvány, a koronavírus, ami megszakította az adásfolyamot. Most jött el az ideje annak, hogy újra rögzítsünk egy felvételt. Én Baka Zoltán vagyok, három kollégám társaságában fogjuk ezt a podcastet rögzíteni. Weber Balázs, Gáspár András és Székely Sarolta van még a társaságunkban. Mindenképpen szóba fog kerülni az uniós költségvetés, mint aktuális, friss történés. Ugyanígy szintén aktuális a járványhelyzet, mikor várható a második hullám megérkezése, nettán már meg is érkezett, csak még nem vettük észre, illetve a második hullám tetőzése, és ennek milyen járulékos hatásai lesznek az egészségügyet, az oktatási rendszert, általában a hétköznapjainkat illetően. De mindenek előtt arra volnék kíváncsi, hogy mit gondoltok, mi az Isten nyila zajlik most az Indexnél.
Benne vagyunk a sűrűjében, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a hangazonosítás miatt én Gáspár András vagyok. Benne vagyunk a sűrűjében még nagyon adó, részben az elején, részben a sűrűjében, szóval gyakorlatilag bármelyik órában, bármelyik percben történhet valami fejlemény ebben az ügyben, de hát ez a dolognak a sajátossága. A kimenetele az még többféleképpen is alakulhat, de az szerintem teljesen biztos, hogy egy jó nagy pofont kapott most a nyilvánosság, és az, hogy ez a pofon ez már nem az első, az ennek csak fokozza a súlyát. Tehát a magyar közélet iránt érdeklődő emberek az egyetlenek, akik biztosan vesztesen kerülhetnek ki szerintem ebből a sztoriból, akármi is lesz ennek a vége.
De hogy most a sajtószabadság utolsó bástyájának ledülését szemléljük, vagy ez egy belső ügye ennek a egyébként nagy és komoly befolyású szerkesztőségnek, tehát egy belső szerkesztőségi vita került ki a nyilvánosság elé. Van-e okunk emiatt félteni a sajtószabadságot? Melyik lehet a helyes perspektíva? Mit gondoltok?
Én Weber Balázs vagyok, tehát nyilván ennek az egész dolognak van egy politikai dimenziója, ezt ugye kár lenne tagadni, és aki kicsit benéz a kulisszák mögé, meg kicsit átlátja a dolgokat, az nyilván látja, hogy itt egy politikai harc megy valószínűleg a háttérben. Mondjuk hogy utolsó bástya az olyan szempontból szerintem kicsit talán lehetne azt finomítani, hogy nyilván még vannak azért úgymond kormányfüggetlen portálok, ugye mi itt vagyunk mi is, illetve hát azért rajtunk kívül is vannak azért, van még néhány úgymond a kormánytól független portál, illetve televízió, illetve rádió, még ha már nem is sok. Viszont szerintem ami a legszomorúbb ebben a történetben, hogy arra világít rá, hogy az egész újságíró szakma milyen végletesen kiszolgáltatotta annak, hogy éppen hogyan alakulnak a hatalmi viszonyok, a tulajdoni viszonyok, és hogy az egész újságíró szakma nagyon nagy kiszolgáltatottságban él, illetve hogy a közönséget, vagy a olvasókat, a nézőket, az gyakorlatilag ilyen, vagy legalábbis nekem úgy tűnik, teljesen hülyének nézik azok, akik úgymond ezeket a hatalmi játszmákat játsszák, hiszen az egésznek az a célja, hogy végső célja, hogy befolyásolják a tartalomgyártást, és azt feltételezik, hogy az olvasók vagy a nézők majd úgy sem veszik észre, ha éppen változik a hangnem, és máshogy lesznek feldolgozva az anyagok.
Ugye az egy jogos kérdés, és nagyon adja magát, hogy a végső soron NER be fogja kebelezni az Indexet, avagy meghagyja a határmezőkön mozogni, finom befolyás gyakorol rá, vagy teljes hatalomátvételre készül. Én azt gondolom egyébként, hogy az utóbbi az eléggé kontraproduktív lenne, tehát biztos nem tud csinálni egy második origót az Indexből, egyrészt mert nem is érdemes, másrészt pedig azzal végképp elveszítenék az olvasóbázist. De ezen a ponton muszáj megjegyeznem, hogy volt olyan médiatermék a magyar piacon, amelyik esetében, mint utóbb kiderült, ez nem volt szempont, mert a figyelővel konkrétan ez történt, hogy egy minőségi heti lapot szerzett meg magának Schmidt Mária és köre. egy felszámolási eljárásból valahogy ők kerültek ki a legjobban, pedig első felében ennek az eljárásnak még úgy tűnt, hogy független piaci szereplők kaphatják meg a figyelőt, aztán valahogy mégis egy ilyen érdekes fordulatot vett ez a történet. Schmidt Máriához került, ők valami teljesen más apot kezdtek el csinálni, amiről két évvel később kiderült, hogy teljesen piacképtelen, életképtelen, állami hirdetésekkel ki volt tömve, de azt a fajta befolyását, azt a fajta véleményvezér jellegét és stabil minőségi olvasótáborát viszont elveszítette, lekoptatta, úgyhogy elég kiüresedett, csontfásszerű valamit vittek be végül a Kesma birodalomba. Ugye Schmidt Mária már nem tényező ebben a történetben, de mindenképpen az ő nevéhez fűződik ez a folyamat. Tehát van egy ilyen típusú nernyomulás is, meg van egy másik féle, amikor lassú, apró kislépésekkel folyamatosan nyírják a adott szerkesztőség, médium függetlenségét, kormánykritikus élét. Az Index esetében mire lehet szerintetek a továbbiakban számítani? Ez a fokozatos, lassú hatalomátvétel lesz, aminek a végpontja egyébként nagyjából ugyanaz, mint az első forgatókönyv esetében, amit vázoltam, vagy pedig egy durvább lerohanásra készülnek?
Szerintem inkább a lassú. Tehát, hogy az elmúlt hónapokat nézzük meg, lényegében az elmúlt éveket nézzük, hogy mi történt az Index környezetében, akkor leginkább egy ilyen lassú hatalomátvételre mutatkozik esélyben. Nyilván egyenlőre csak találgatni tudunk, mert ahogy az előző kérdésedben is felvetetted, hogy most belső harcokról van szó, vagy külső támadásról, igazából annyira nyilván a két oldal, tehát a tulajdonosi kör, illetve a szerkesztőség tagjai egy teljesen más véleményt formálnak meg, tehát nehéz tisztán látni, hogy nehéz egy külső szemlélőnek eldönteni azt, hogy melyik oldalnak van ezek igaza, kinek ki láthatja reálisabban a dolgot. Nyilván mindenki a saját maga érdekeit tartja szem előtt, de én inkább egy ilyen lassú hatalomátvételre számítok, és mivel még egy origó nem fér el a piacon, mondhatni, ezért, hogyha ez a hatalomátvétel megtörténik, akkor én reálisnak látok egy olyan forgatókönyvet, mint ami a Figyelővel történt, ez a kivéreztetés. Tehát megmarad a lap, csak sokkal kevesebb olvasóval, sokkal kevesebb mélységi tartalommal, illetve olyan minőséggel, ami eddig jellemezte a portált.
A sebesség szerint a nagyban múlik egyébként ugye a szerkesztőségnek a lépésein, reakcióin is, amit tényleg óráról órára változhat ennek köszönhetően a helyzet. Nekem eszembe jut azért itt a vs.hu is, aminek a kollégái azt gondolták, hogy egyébként anyagilag egész jól eleresztett, de gyakorlatilag független portálnak dolgoznak, és ennek a szellemében írták a cikkeiket is. Aztán amikor kiderült, hogy valójában emögött egy sok százmilliós támogatás áll a Magyar Nemzeti Bank részéről, alapítványok részéről, amiről a szerkesztőség nagy része azt gondolta, hogy neki ez az ő függetlenségébe nem fér bele. Gyakorlatilag az egész szerkesztőség felállt, egy-két ember maradt nagyon rövid időn belül a stábban, betagozódott az Origó alá, aztán gyakorlatilag meg is szűnt úgy, ahogy van, és hát az egészet tulajdonképpen az vitt el, hogy a stáb kiment alóla, kiment az újság alól, elvi okokból gyakorlatilag. Ráadásul sokan ezt úgy tették meg, hogy a nagy semmibe ugrottak első körben, tehát hogy itt azért az etika jegyében hátrasorolva a saját személyes megélhetésük szempontjait, úgy, hogy közülük egyébként sokan hasonló elvek mentén az Origótól kerültek már oda, tehát nem csak egyszeres áldozatként futottak bele ebbe a sztoriba. Hogyha az Indexnél is valamilyen hasonló történik, akkor én szerintem nem tudom, hogy 100 fős táv van most gyakorlatilag az Index mögött, hogyha ennek akár csak a jelentős része, hogyha nem is a teljes egész egyszerre feláll, és ezt abba hagyja. Én szerintem az egy lassú kivéreztetés, onnan kezdve nem tesz lehetővé, a brand nyilván megmarad, meg lehet ezt próbálni feltölteni, de ebben a szellemben ide egy olyan stábot toborozni, akik ugyanebben a szemléletben viszik tovább, az szerintem közel lehetetlen. Más kérdés, és itt utalnék arra is, hogy ez nem az első, amit korábban mondtam, hogy nem az első pofon ez, hogy a lehetőségeik az Indexnél dolgozó kollégáknál, hogyha valaki ebben a helyzetben nem akarod dolgozni, azért jelentősen beszűkültek. Egyrészt azért, mert hogy valóban a piacnak van egy jelentős része, aki nem fogékony ezeknek az újságíróknak a foglalkoztatására, másrészt pedig azért, mert a másik része a piacnak, egyébként ide értve minket is, mert hát ki ne látna is szívesen, biztosan tudnánk gyorsan mondani 10-15 kollégát, akit holnaptól örömmel látnánk a mi szerkesztőségünkben, de az anyagi lehetőségei azért ennek a szektornak általában is gyengék ezen az oldalon, másrészt pedig ez a koronavírus helyzet, ez pláne nem arról szól most, hogy a szerkesztőségek duskálnának azokban a javakban, amik lehetővé tennének egy nagyobb bővülést, sokkal inkább leépítésekről, meg fizetés megvágásokról lehetett hallani. Tehát a szerkesztőség tagjainak az átvétele nem tűnik olyan különösebben reménytelen.
Ismerve a magyar sajtó viszonyokat, az teljesen életszerűtlen gondolat, hogy egy új csapatot gründoljanak, egy új céget alapítsanak, és egy teljesen új lapot kezdjenek el csinálni?
Szerintem az azért valószínűtlen, mert ugye, ahogy szokták mondani, tehát az úgymond jobb oldalon, vagy az úgymond kormányközeli sajtóban már most is emberhiány van, tehát hogy igazából nem nagyon tudják, úgymond minőségi, vagy tapasztalt újságírókkal betölteni bizonyos fontos pozíciókat. Tehát én szerintem azt, ugye, ha azt nézzük, hogy az Index szerkesztősége, most nem tudom mennyire, ilyen 50-100 fő, tehát egy relatív nagy gárdáról van szó, szerintem tehát ennyi embert nem lehet csak úgy leakasztani bárhonnan. Főleg olyanokat, akik azt mondják, hogy mi hajlandóak vagyunk belemenni ebbe a másik irányba.
Nem fogalmaztam pontosan, arra vagyok kíváncsi, hogy az Indextől távozó csapatából, vagy csapatából lehet-e egy új vállalkozást indítani, egy új újságot csinálni. Az is egy teljesen releváns felvetés, amit te mondasz, hogyha onnan most tényleg, ha igazak a sajtóvilág, hogy 40-50 fő is akár eljönne az Indextől, az legalább a csapat felét jelenti, és onnantól kezdve azon a szinten, azon a színvonalon, ahogy eddig működött az Index, nem fog tudni működni. Tehát az is egy érdekes kérdés, hogy ki kell lehet akkor visszatölteni az állományt, de amire én most kíváncsi voltam, az az, hogy milyen céljaik lehetnek, perspektíváik lehetnek azoknak, akik nem tudnak esetleg, vagy nem akarnak máshova elhelyezkedni, hanem igyekeznek megőrizni a saját integritásukat, függetlenségüket, csapatukat, és erre alapozva létrehozni egy új kiadót. Erről gondolkodni semmiben nem kerül, ötletelni semmiben nem kerül, igazából beegyeztetni egy kiadót sem kerül semmibe. Itt az egyetlen és legfontosabb kérdés az, hogy van-e erre üzleti opció a piacon. Van-e olyan vállalkozó üzletember a magyar piacon, aki ezt képes anyagilag fölvállalni, és fölmeri vállalni politikailag?
Hát itt az üzleti modell az biztos, hogy egy kísérleti valami lehetne csak. Itt is üzleti szempontból is kétfelé van szakadva a piac. Ugye az egyik része, amit kormányközeli sajtónak hívunk, az gyakorlatilag nem érzékeny, nem költségérzékeny módon működik. Adott esetben bármiféle auditálás nélkül működik, ennek ellenére rendkívül stabil, folyamatos hirdetői bevétellel rendelkezik. Tulajdonképpen függetlenül a tartalom minőségétől, vagy a látogatók, a lapot megvásárlók számától, vagy a nézők számától. És van egy másik réteg, aki viszont ehhez képest egy sokkal erősebb versenyhelyzetben a hirdető kegyeiért és az olvasó kegyeiért harcolva próbál megmaradni. Az Index a mostani működési modellben a vezetőség szerint nem volt rentábilis, és ezért gondolják ők ezeket a változásokat. Tehát valószínűleg, hogyha ezt ők így látják, és félretesszük a politikai motivációkat, akkor ebben a szemléletben biztos nem tud tovább működni. Folyik a tesztelés annak, hogy a magyar piac alkalmas-e arra, hogy olvasók tartsanak el egy lapot. Ugye erre számos kísérletet látunk. Van, ahol támogatást kérnek az olvasóktól, van, ahol pedig az előfizetéses modell felé mozdultak el kisebb vagy nagyobb arányban. Ha valaki ezt igazából élesben le tudná tesztelni, hogy képes-e egy szerkesztőség csak az olvasóknak a támogatásából megélni, az lehet, hogy egyébként pont az Index, ott megvan az a bázis, a olvasói bázis, ahol aki jelenthet valamilyen olyan fizetőképes keresletet, aki tényleg el tudja tartani a lapot. Én nem hiszem, hogy bármi más ezen kívül nekik szóba jöhetne üzletileg, hiszen most a mostani vezetés is azt mondja, hogy csak attól például, hogy ők azt a barométert, ami az Index függetlenségét jelzi, a veszélyben zónába állították át, hogy már ez is el tudja riasztani a hirdetőket is, hogy ezt róják fel Dulszabolcsnak egyébként, hogy ezt ő megtette, és ezzel elijeszti a lehetséges bevételt hozó hirdetőket, hát akkor el tudjuk képzelni, hogy a politika áldozataiként magukra tekintő szerkesztőség által alapított lap, akik deklaráltan szembe menve a politikai elit irányokkal próbálnak meg talpon maradni ebbe a mai magyar valóságba, azok milyen bevételi forrásokra számíthatnak. Biztos, hogy nem fognak tolongani a hirdetők, nem ugyanazok a hirdetők, és nem is csak az állami szélről van szó, hanem a piaci hirdetők sem fognak nagy tömegesen megjelenni.
Jó, hogy beosztod az üzleti részét, mert ugye a felvezetőmben is kitértem erre, hogy vajon el lehet-e tisztán dönteni, hogy ez politikai ügy, vagy pedig van ennek a vállalkozás felől megközelítve egy mellékszála is. Hát arra vagyok kíváncsi, hogy az egy elfogadható narratíva-e, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy valóban egy gigantikus nagy cégről beszélünk, közismert, az ilyen gigantikus nagy cégek sokkal lassabban tudnak reagálni a piaci helyzet megváltozására, mint a kicsik. Ez egy ilyen tehetetlenségi erő. És hogy nem arról van itt szó, hogy valóban annyira megváltoztak a piaci feltételek, eltűntek a hirdetők, de már a járvány előtt is egyébként ez egyre élesebben jelen volt a piacon, hogy itt a menedzsment, tehát a tulajdonost képviselő menedzsment és a szerkesztőséget képviselő vezetők között tulajdonképpen egy üzleti vita alakult ki, amit a szerkesztőség megpróbál lefordítani politikai üzenetre. Tehát ez a fajta narratíva, ezt teljesen kizárhatjuk ebből a történetből?
Lehet, hogyha 5 évvel ezelőtt tetted volna fel ezt a kérdést, mondjuk 2010, vagy még régebben, 13 környékén, akkor azt mondanám, hogy igen, ez is egy, lehet, hogy valójában csak erről van szó, viszont ugye láttuk, hogy mi történt az Origóval, utána láttuk, hogy mi történt a Népszabadsággal, meg a megyei lapokkal, tehát szerintem én legalábbis ezt a forgatókönyvet, ezt a csak üzletről és csak pénzről van szó, és semmi köze a politikához az egésznek, tehát én ezt valószínűleg, vagy életszerűtlennek tartom az elmúlt évek történései alapján.
Egyébként az elmúlt 24 kötőjel 48 óra történése alapján szerintetek miért nem állították át a piros zónából a veszélyező barométert?
Nincs főszerkesztő, tehát nem mondhatják azt, hogy egy olyan főszerkesztő került a stáb élére, aki nem, tehát...
De ez logikus lett volna egyébként, hogy átállítsa?
Szerintem, mivel nekik sincsen sokkal több tény a birtokukban, mint mondjuk ami van, az gyakorlatilag kikerült az első pillanatokban. Szerintem itt a veszélyben az inkább fedi a helyzet valóságát, mint az, hogy elvesztette függetlenségét. De egy kicsit az üzleti része még annyiba visszakanyarodva, hogy azért valamit, mert hogy számszerűleg is meg lehet ezt számszakilag is vizsgálni egyébként, hogyha megnézzük a fő bevételt hozó Indamédiának az elmúlt évi eredményeit, vagy megnézzük az Indexnek az eredményeit, az azért lehet, hogy a mostani folyamatok, sőt biztos, hogy a mostani folyamatok azért nem teljesen feleltethetőek meg a 2019-es év folyamatainak, de azért ott látszanak bőven olyan tartalékok a rendszerben, a tavalyi beszámolók alapján, ami nem azt mutatja, hogy ez egy csőd szélén álló radikális átalakításokra, profilváltásra, szerkesztőségi modellre azonnali hatállyal rákényszerült cég. Tehát, hogy ez egy kicsit gyengíti szerintem.
Már nem ismerik a belső szerkezetét a költség oldalnak.
Igen, de hát ugye hát gazdasági újságíróként a számokból tudunk kiindulni, és a számok azért ezt nem feltétlenül támasztják alá. Nyilván, mint ahogy egy cég értében, ez teljesen normális, hogy folyamatosan alakítja a működését, meg a szerkezetét a cégnek az aktuális folyamatokhoz, és ezt pontosan az indexnél is meg kell tenni, és ami valóban egy mamut szervezet, és ezért sokkal nehezebb arrébb tuszkolni egy másik irányba, hogyha az éppen aktuális nem tűnik jónak, de azért nem úgy futottak ők neki első ránézésre ennek az évnek, hogy mondjuk a bedőlés határán lévő cég, aminek mindenképpen azonnal gyorsan lépnie kell valamit, ilyen radikális mértékben is akár.
Világos, de azért visszatérve erre a barométerre, tehát azok után, hogy a szerkesztőség nyílt állásfoglalásban áll ki a távozó főszerkesztő mellett, azzal a címmel, hogy elfogadhatatlan a főszerkesztő kirúgása, és ezt címlapon, a felső blokkban rögtön a nagyvezető alatt hozzák le, ebből nem következne logikusan, hogy akkor a pirosra állítják, hogy akkor kell pirosra állítani, amikor testületileg föl is mondtak, és egyszerűen nem fog semmi sem megjelenni az oldalon.
Szerintem még nem feltétlenül indokolt teljes mértékben az, hogy piros tartományba tegyék át ezt a barométert, majd hogyha esetleg meg lesz az új főszerkesztő, szerintem ez nagyon sokat fog nyomni alatba ebben a kérdésben. Az, hogy elfogadhatatlannak tartják és kiálltak a főszerkesztő mellett, az szerintem még nem egyenértékű azzal, hogy nem független, vagy nem is tudom, hogy mi szerepel a piros tartományban. Tehát még a folyamatok zajlódnak, és hogyha lesz egy egyértelmű erős jelzés arra, hogy egy olyan főszerkesztő kerül az oldal élére, akinek a szakmaisága esetleg szakmaiságával kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy valamilyen befolyás alatt állna, akkor kerülhet át.
Ez a témához kapcsolódóan az utolsó felvetésem, hogy szerintetek lehet-e olyan horderei következmény az Index esetleges bezárásának? Ugye ez egy szélsőséges forgatókönyv, de mondjuk ezzel a gondolattal, hogyha eljátszunk, vagy a teljes lebutításának, mint volt a netadó bevezetésének, vagy legalábbis a próbálkozásnak, ugye egyetlen olyan demonstráció volt Magyarországon, vagy társadalmi ellenállás, ami visszakozásra késztette a kormányt egy rémegyszerű ügyben, hogy megadóztatja a net használatot, avagy sem. Én azt feltételezem, hogy azt gondolom, hogy ez a két csoport azért nagyjából átfedésben van, a két érintett csoport. Azok, akik a netadó ellen tüntettek meg, akik az Index olvasótáborát leképezik. Tehát lehet-e ilyen hatása az Index esetleges beszántásának, hogy mérhető mennyiségű ember megy ki az utcára és tüntet az Index mellett. Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy péntek délutánra egyébként meghirdettek egy tüntetést, talán a Momentum kezdeményezésére, az Index melletti szimpátia tüntetést.
Szerintem, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk ki megy pár ezer vagy néhány tízezer ember az utcára, ezt szerintem önmagában nem fogja úgymond a kormányt megrettenteni, már csak azért sem, mert hogy erre most egy kicsit ezt az egész helyzetet próbálják, egyébként nyilván logikus, de hogy próbálják ezt kihasználni az ellenzéki pártok, és ez nem feltétlenül fog tetszeni úgymond az összes tüntetőnek, hogy ezt a politika másik oldala megint próbálja a saját részére kihasználni. Szerintem inkább ami a kormányt vagy gondolkodásra késztetheti, az, hogy azért ennek volt nemzetközi visszhangja, tehát hogy ez biztos, hogy eljut az Európai Bizottságnak a legfelsőbb köreibe, hiszen mondjuk a Financial Times is elég hosszú cikkkel foglalkozott vele, ami azért korán sem mindennapos dolog. Tehát, hogy ez elég nagyot szólt külföldön, és azért szerintem a politikai nyomás így növekedni fog a kormányon, és azért el fog gondolkodni azon, hogy megéri-e neki azt, hogy főleg most ugye, hogy volt uniós költségvetés, és azért még lesznek fontos tárgyalások, hogy most úgymond tovább feszíti a húrt egyetlen portál miatt.
A netadó mellett egyébként talán a vasárnapi boltbezárás volt az, amit a népharag el tudott sodorni. Szerintem egy nagy különbség van mondjuk egy netadó elleni tüntetés, meg az Index fennmaradása mellett, vagy akár a sajtószabadság mellett kiálló tüntetés között, hogy a netadónál meg lehetett fogalmazni egy egyértelmű követelést egy egyértelmű címzetnek: Orbán Viktor, nevezest be a netadót. Pont. Itt viszont mit mondjuk, Bodolai László, ne rúgd ki Dúl Szabolcsot, nyilván mindenki, aki kimegy erre a tüntetésre,
adjátok vissza az Indexünket.
Valami ilyesmi, igen, de ki Bodolai, vagy nem? Tehát, nyilván itt mindenki a politikát látja mögött, és a politikát sejti, de erre most sokkal könnyebben tudja széttárni a kezét a kormánynak bármelyik képviselője, hogy hát én nekem mi közöm ahhoz, hogy a Bodolai László kirúgta a Dúl Szabolcsot, vagy hogy át akarják szervezni az Index szerkesztőségét. Rossz helyen jött ez a levél, keressék meg az illetékeseket. Tehát hiába sejti el mögött mindenki, meg látja mindenki el mögött a politikát. Itt egy olyan egyértelmű követelés megfogalmazni, aminek teljesülése esetén azt mondhatják, hogy na, akkor ez most megvan, győztünk, az egy sokkal nehezebb. Tényleg az, hogy ennek gyakorlatilag itt nem nagyon tud címzetje lenni. Egy szimpátia tüntetést lehet szervezni, ami egy esetleg később felálló médiumnak lehet egy kis muníció az üzleti tervezésben, hogy nagyjából hány emberre lehet számítani, hogyha mi tőlük akarunk bevételt szerezni, de önmagában az index bezárása az szerintem egy ellenküzdeni, ez egy borzasztó nehezen megfogalmazó, megfogalmazható cél is.
Az a konklúziónk, hogy társadalmi nyomásra elég valószínűtlen, hogy ez a folyamat elakadjék vagy visszaforduljék, viszont intézmény nyomáshoz kerülhet a kormányra, és akkor itt át is térnénk a következő témánkra az uniós költségvetésre. Úgy kapcsolódik össze ez a két történet, hogy ugye a jogállamisági feltételek is bekerültek az uniós támogatás folyósítási kritériumai közé, ahány ember annyiféleképpen értelmezi ezt a elég rövid kis kitételt a megállapodásban, erre majd mindjárt külön kitérünk, de itt ezen a ponton érdemes felidézni a bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek egy nyilatkozatát, amit a megállapodás szentesítése után adott, és amelyben arra utalt, hogy igenis erős jogosítványokat ad az unió kezébe ez a jogállamisági pont a megállapodásban, és konkrétan például a Magyarország és Lengyelország kapcsán a médiapiac helyzetét emelte ki példaként. Hogy ha innen nézzük azt, ami az indexel történt, akkor mondjuk az ősz folyamán, nem tudjuk még, hogy mennyi idő alatt fogja az Európai Parlament szentesíteni, avagy visszadobni ezt a csomagot, tehát nem tudjuk, hogy mikor tud hatályba lépni ez az egész csomag, de hogy így belátható időn belül elképzelhetőnek tartjátok, hogy az Unió ezzel kezdi az új költségvetési ciklusát, hogy például médiaügyek miatt, például Magyarországot pengelére állítja, és kapásból veszélybe kerülnek a támogatásaink?
Szerintem én csak egyetlen mondatot tudnék ezt hozzáfűzni. Szerintem ennél sokkal lassabban őrölnek az uniós malmok, meg az európai parlamenti malmok, hogy egyből ezzel kezdjenek, plusz most akárhogy is nézzük, azért egy kis ország, egy viszonylag problémás ország egyik médiumáról van szó. Nem biztos, hogy ez áll a to-do lista első helyén.
Meg ahogy mondtad is, tehát ez az, hogy tehát már mindenki ugye tudja, hogy mi került be a végső megállapodásba, vagy a konklúziókba, a következtetésekbe, de ahogy utaltál is rá, tehát, hogy ezt mindenki másképpen értelmezi. Tehát például a Politikon volt egy körülbelül elég hosszú cikk, amin egyetlen egy pont ezt a jogállamiságról szóló mondatot értelmezték, nem tudom, fél oldalon keresztül, hogy ezt így is lehet érteni, úgy is lehet érteni. Tehát, hogy és a konklúzió, úgymond a nemzetközi elemzők konklúziója valahogy az volt, hogy igen, bekerült egy ilyen feltételrendszer, ami valahol elvi szinten összeköti a jogállamiságot és az uniós pénzek kifizetését, de hogy az nagyon kérdéses, hogy ez a gyakorlatban ennek érvényt tudnak-e szerezni, éppen azért, mert hogy ennek a részletei még nincsenek kidolgozva, ez valamikor majd ősszel talán addigra elkészül, és hogy igazából nem lehet tudni, hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni. Tehát, hogy ez jelenleg éppen azért lett, vagy a feltételezések szerint azért lett ilyen képlékenyen megfogalmazva, mivel ugye konszenzus kellett ahhoz, hogy legyen megállapodás, és így mindenki ezt úgy adhatja el otthon az Orbán kormány, és meg a többi kormány is, hogy hát győztünk. És így mindenki győzött, de hogy valójában ki győzött, ez csak a gyakorlatban fog kiderülni.
Mondhatjuk azt, hogy az Unió hozta a szokásos formáját, neszesen mi fog meg jól alapon. Bele is tettünk valamit egy csomagban, nem is tettünk bele, ami tökéletes lesz arra, hogy majd amikor élesbe fordul a dolog, tehát gyakorlati szinten kéne ezt valahogy hasznosítani, akkor vége láthatatlan politikai és egyéb viták kezdődjenek majd Brüsszelben, például a magyar média helyzetről, aminek a vége úgyis az lesz, hogy semmi nem fog történni.
Ugye von der Leyen azt mondja, hogy ennél egyel erősebb ez az eszköz. Az, hogy egyébként tényleg 86 elemzés megjelent erről, mindenki mindenki tudja úgy interpretálni azt, hogy én győztem, az egyébként kicsit a mi belpolitikánkhoz szokott embereknek fura már ez, hogy egy konszenzusos megállapodásnak kell születnie egy témában. Ugye itt nálunk már ez nagyon sok éve nem szokás. Egyébként valójában így működik a politika, pláne egy olyan jellegű szervezetben, mint azért az Európai Unió, ahol nem is csak egy országon belüli különböző álláspontokat kell valahogy összefésülni egy cél érdekében. Szóval van ez az eszköz, Állítólag bevethető is, de azt azért látjuk, hogy ennél sokkal élesebbnek tűnő helyzetek is voltak már, amikor az európai közvélemény azt találgatta, hogy megregulázzák el Magyarországot. Hát nem tudom, már szerintem tudja valaki, mi van az európai néppárti tagságával a Fidesznek, vagy érdekel ez most valakit, vagy fel van függesztve, és akkor hogyan változott meg ettől az életünk, vagy akár csak a Fidesznek az ereje az sehogy sem ennyire. Tehát pedig akkor is úgy tűnt, mintha ott valami nemzetközi vonalról indulna valamilyen Magyarország megregulázásra szándékozó kezdeményezés, de aztán ezeket mindig ahogy Saci is mondta, hogy mindig nagyobb ügyek elsodorják. És én azt gondolom, hogy még hogyha van esetleg valami elvi dolog, amikor lehet, hogy csak 15 országnak az egyetértése kell ahhoz, hogy mondjuk Magyarország valamilyen következménnyel szembesüljön jogállamisági hiányosságok miatt, valószínűleg amikor esetleg erre sor kerülhet, akkor megint könnyen lehet, hogy jön majd valami ennél lényegesen fontosabb, nagyobb ügy, ami inkább elviszi a fókuszt arról, hogy most Magyarországon mi van. Hát arról meg, hogy hol lesz már akkor az index, mire ez egyáltalán szóba kerül, azt hiszem, hogy nem is érdemes talán találkozni.
Mondják azt, hogy ha a színpadon, a színházban, a színpadon egy fegyver vagy puska van, akkor az el is fog sülni. Ez egy olyan fegyver, ami kétséges, hogy el fog sülni. Ott van, látjuk, de nagyjából biztosra vehető, hogy pont az általatok előbb elmondottak miatt. Itt folyosói, irodai, rövidebb, hosszabb, tehát titkos, nem titkos tárgyalások, megbeszélések, politikai érdekek, nagy politikai érdekek végül használhatatlanná fogják tenni ezt az eszközt, vagy éreztek valami fajta eltökéltséget most az unió részéről, hogy eljutottunk egy végpontig, mindenképpen sarokba kell szólítani a renitenseket.
Hát a múltbeli track record alapján azt mondaná az ember, hogy igen, akkor ez valószínűleg megint nem fog elsülni, de mondjuk talán a korábbiaknál egy kicsivel nagyobb esélyt adok annak, hogy pontosan ezek a lassan őrölő malmok most jutottak el, most találtak egy olyan alkalmat arra, hogy legalább megteremtsék azt a fegyvert, ami akár még valamivel erősebb is lehet, mint a nagyon vicces módon atombombaként emlegetett hetes cikkely szerinti eljárás például, ami hát az észak-koreai atombomba hatékonyságával vetekszik jelen állás szerint. Kisebb valószínűséget látom, de azért igen, ebben igazad van, hogy lehet, hogy azért mégiscsak egy olyan fegyver azért csak született, amit be lehet néha jobban lengetni komolyabb súllyal, mint a korábbiakat.
Ahogy a jogállamisági kritérium megítélésében, úgy általában a teljes csomagot illetően is ahány politikai párt, annyiféle értékelést olvastunk, hallottunk eddig, hogy Magyarország jól jár a következő uniós költségvetési ciklusban, vagy rosszabbul, mint korábban. Az egyik ellenzéki párt egyenesen odáig jutott, hogy Gyurcsány alatt is jobb volt a helyzet, mint lesz 2021 után. Mit tudunk per pillanat a csomagról, pontosabban mit tudunk arról, hogy Magyarország mekkora arányban fog ebből részesedni? Lehet-e, tudjuk-e összevetni a korábbi ciklusokkal ilyen értelem, ilyen összevetésben, hogy jobban vagy rosszabbul jövünk ki? Mit tudunk most itt erről a csomagról?
Hát én ilyen számháborúba itt most azért nem mennék bele, mert hogy a pontos számok legalábbis az én tudomásom szerint meg nem ismertek, és még a magyar kormány sem hozott nyilvánosságra pontos számokat, azt leszámítva, hogy 3 milliárddal többet ért el az eredeti tervekhez képest, amit ugye megint lehet így értelmezni, meg úgy értelmezni. Ugye szerintem, amit el lehet mondani most, hogy nyilván most olyan szempontból több uniós forrás fogunk kapni, hogy a helyreállítási alapból is fogunk részesülni, és ez eleve megdobja ugye az egész Brüsszelből érkező pénzeket. Ugye itt előzetesen arról volt szó, hogy 7-8 milliárd euró lehet a vissza nem térítendő támogatás, és 7 milliárd euró a hitel. Hát ugye most kicsit átalakult, mert ugye ennek a két tényezőnek az egyensúlya az változott. Viszont az is tény, hogy például legalábbis most úgy néz ki, hogy a felzárkóztatási pénzek, illetve az agrártámogatások terén viszont kevesebb fog jutni, mint a korábbi periódusban, bár ezeket a számokat is érdemes ugye mindig reálértéken kezelni. Tehát, hogy így igazából az, hogy most milyen mérleget vonunk, azt, tehát az attól függ, hogy mit akarunk kiolvasni a statisztikából, mert hogy ahogy láttuk, ennek is nagyon, nagyon szélsőséges interpretációi vannak, tehát, hogy erre szerintem erre nem lehet úgy válaszolni, hogy igen, ez egy nagyon jó alkú, vagy nem, ez egy nagyon rossz alkú, hanem hogy ez egy nagyon összetett dolog, aminek még szinte nem látjuk a végét.
Hát és talán az összegeknél is fontosabb lesz az, mint ahogy eddig is az lett volna igazán, vagy az volt ez igazán fontos, hogy ezek a pénzek aztán jól hasznosuljanak. Tehát ha több, ha kevesebb a kulcs, én szerintem nem plusz-minusz 10-20-100 milliárd euró abban a vetélkedőben, hogy akkor mennyi pénz érkezik hozzánk, hanem hogy ezt majd a későbbiekben hogyan sikerül felhasználni. Ez az, amiben mondjuk Magyarország kérdőjeles szerintem a korábbi időszakoknak a mérlege, hogy valóban úgy költöttük el ezeket az uniós pénzeket, valóban úgy olyan mértékben vitte előre a gazdasági fejlődés, valóban úgy csapódott ez le a magyar polgároknak az életszínvonalán, ahogy mondjuk a korábbi összegek nagyságrendje ezt indokolta volna. Tehát inkább ebben kellene reménykednünk.
Ami az életszínvonalat illeti, az egy eléggé érdekes eleme volt ennek a megállapodásnak. Ugye az volt az alapír, hogy Orbán Viktor kiharcolt, hogy 3 milliárd euróval többet kapjunk az uniós költségvetésből, de ennek a hivatkozási alapja az az, hogy az ország még mindig azon országok közé tartozik, ahol a lakosság több mint fele az uniós fejlettségi átlag alatti területeken él. Tehát akkor itt jön be a képbe, hogy hogyan is hasznosult akkor az előző ciklusokban az uniós támogatás, hogyha ez még mindig egy megalapozott érv lehet arra, hogy most erősen fog fogalmazni, de pénzt tarháljunk Brüsszeltől, nyilván a másik oldalra azt mondja, hogy ez jár nekünk, természetesen jár nekünk, csak hogy eléggé világosan értsék a hallgatóink is. Tehát tulajdonképpen szegények vagyunk, mint a templom egere, ezért kérünk plusz pénzt arra, amit nem tudtunk megoldani az előző két uniós költségvetési ciklusban sem. Ámen. Jó, a harmadik témánk pedig a járványhelyzet. Ugye az első nagy hullám az lecsengett, bár ebben sincs teljes egyetértés, hogy Magyarországot illetően beszélhetünk-e hullámról, vagy nem beszélhetünk hullámról, volt-e járvány, nem volt járvány. Ha pusztán a számokat nézzük, akkor gondoljuk azt is, hogy viszonylag jól megúsztuk az első kört népességarányosan. Ha tovább részletezzük a számokat, és mondjuk a halott elhunytak számát nézzük, akkor azt látjuk, hogy a térségben azért voltak nálunk szerencsésebben járó országok is. Minden esetre, ahogy a nyár elkezdődött, a kormány úgy döntött, hogy megszűnt a veszélyhelyzet, elmúlt a járvány. Világos és érthető, hogy ennek a motivációja a gazdasági érdek volt, tehát nem lehetett elengedni a nyarat. Akkor még úgy tűnt, hogy 3%-os visszaesés megúszta az ország, de pont egy mai friss hír podcastünk előtt érkezett, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban már arról beszél, hogy optimista megközelítés lehet ez a mínusz 3%-os GDP a legfrissebb gazdasági adatok fényében. És ebben a helyzetben egyelőre csak kóstolgatja az országot a járvány második hulláma, de azt látjuk, hogy a környező országokban elég komolyan berobbant a vírus. Szakértők eddig őszre, novemberre várták a visszatértét, de most úgy néz ki, hogy hamarabb itt lesz köztünk. Mit gondoltok egyrészt a gazdasági kilátásokat, illetően ez mennyivel súlyosbítja a helyzetünket, illetve ami szintén egy érdekes kérdés, hogy a nagy ellátórendszereink esetében ez milyen újabb kihívásokat jelent. Az egészségügyet illetően tudjuk, ez egy permanens kihívás március óta, de mondjuk az oktatási rendszer, amely már belekóstolt ennek a finomságaiba, amikor távoktatásra volt kénytelen átállni a magyar iskolarendszer, de hát itt van, közel van szeptember, ez egy rossz hír a legfiatalabb hallgatóink számára, hogy olyan sok már nincsen vissza a nyári vakációból, tehát itt van mindjárt szeptember, kezdődik az iskola, olyan 1.800.000 magyart érint ez, mármint tanulót érint ez az általános iskolától kezdve a felső oktatásig, tehát egy elég komoly embertömeget érint, plusz a rokonokat, szülőket, hozzátartozókat. Mi lesz itt szeptemberben? Mert elindulnak az iskolák, van köztünk olyan kolléga, aki konkrétan érintett ebben az ügyben, első kézből kapjuk majd az információkat, hogy például te, András Gáspárand, és hogyan készülsz erre a helyzetre, mit gondolsz erről?
Látni már annak a jeleit, ugye, hogy mind jogszabályi szinten, mind közbeszerzési szinten azért a kormány készül arra az opcióra, hogy nem fog elindulni az oktatás abban a mederben, ahogy ez lehet. Egyetemek felsőoktatási intézmények számára lehetővé teszik a különböző távoktatáshoz kapcsolódó beiratkozási lehetőségeket. Informatikai cégek nyernek sok milliárdos beruházást arra, hogy digitális tananyagokat, meg a ezek átadásához szükséges infrastruktúrát kidolgozzák, úgyhogy úgy látom, hogy ebben van valamilyen felkészülés. Teljesen értetlenül állok az előtt, hogy lehet, hogy a környező országokban most már még az március-áprilisi csúcsok is megdőlnek. Gyakorlatilag az aktív fertőzöttek számában még a cikket el nem olvasók számára is tényleg egy második hullám látszódik a grafikonon. Nálunk viszont ennek még, hogyha most már megint vannak kétszámjegyű fertőzés, napi fertőzés számnövekedések, még sincsen semmi. Nem látom ennek az okát. Az első hullámnál is volt találgatás, hogy ez miért lehet az, hogy mi ezt könnyebben megúsztuk. Nem tudom megmondani, hogy most ez nálunk miért nincsen olyan szinten, mint most vagy gyakorlatilag bármelyik szomszédunknál és Csehországnál. Tehát egészen furcsa. Én az elsőnél is pesszimista voltam, most is egy kicsit inkább az vagyok, de egyáltalán nem igazolnak engem a tények, tehát hogy ez nem tudom, hogy minek köszönhető. Azt gondolom egyébként, hogy sokat tanultunk, ami fontos, a lakosság nagyon sokat tanult ebből az első hullámból. Szerintem a fegyelmezettség, az még hogyha mindenkinek az is tűnik fel, hogy a buszon már megint olyannal utaztam, aki nem volt maszk, már megint közel állt hozzám valaki a boltba, stb. Valószínűleg szerintem kialakult egy valami olyan fajta fegyelmezettség, ami ezeket a jobb számokat is segíthette, másrészt meg segített felkészíteni az embereket is arra, hogy ez egy, nem kell már talán olyan drasztikus intézkedéseket kényszerűen hozni az emberekre, mert hogy részét ezt maguktól is meg fogják tenni. Az iskolák kinyitásánál felmerült egyébként olyan ötlet, ugye, hogy amik veszélyes időpontok, ugye az a reggeli iskolába menés, meg az iskola vége, nem is amiatt, hogy most a gyerekek az osztályterembe ülnek, hanem az, hogy minden szülő egyszerre a gyerekével felszáll ugyanazokra a buszokra, villamosokra, elmennek az iskolába, ahol elbúcsúznak a gyerektől a kapuba, szintén tömegbe verődve. Erre volt olyan ötlet, hogy ezt esetleg csúsztatva valahogy megpróbálják kivitelezni, nem mindenkinek 8:00-kor 7:45-ös érkezéssel kezdődjön az iskola. Szerintem ilyen dolgok segíthetnének abban, hogy mégis valami formában elinduljon ez a személyes részvétellel vitt tanítás, amiben hát sok szülőtársammal együtt én magam is erősen reménykedek, de abban is biztos vagyok, hogy azt a gazdasági hatást, amit az első hullám, én így hívom, miatt ti lezárásoknak, meg korlátozásoknak a következtében kellett viselni, azt még egyszer nem fogja tudni. Sem Magyarország, se egyébként más országok is. Tehát, hogyha azt fog szerintem dönteni, hogy az iskolák bezárásával úgy látja-e a kormány, hogy ezt a gazdasági hatást tudja csökkenteni. Tehát azzal, hogyha a gyerekek nincsenek iskolába, és kevésbé terjed ez a fertőzés a szülők körében, meg a tömegközlekedési eszközön utazók körében, és ezért a boltot, a fodrászt, a mit tudom én, szaküzleteket, akármit nem kell annyira bezárni, akkor szerintem meg fogják lépni ezt az intézkedést is elindulni.
Igen, de hogy a gyerek nincs az iskolába, akkor a szülő sem lesz a munkahelyén. Mert akkor otthon kell maradni a gyerekkel, felügyelni rá, figyelni, hogy bekapcsolja a gépet és fölkapcsolódjon a távoktatásra. Tehát ez egy negatív hatás lenne mindenképpen. Nektek van?
Igazság szerint egyébként, hogy a gazdasági hatásokat nézzük a várható második hullámot illetően, akkor én inkább az optimistábbak táborát gyarapítom, ugyanis én bízom abban, hogy az első hullám során szereztünk annyi tapasztalatot, mind céges, mind magán szinten, hogy nem kellenek olyan komoly szigorítások. Igaz, hogy mondjuk ezen a téren az oktatás pont az a terület, ahol nagyon nehéz jó döntést hozni, mert nincsen jó döntés. mert hogyha a gyerekek elmennek az iskolába, akkor ott vannak kockázatnak kitéve valamilyen szinten. Ha otthon maradnak, akkor a talán szabadsággal már nem rendelkező szülőnek kell foglalkozni a gyerekkel, és megint nehezebben fog tudni dolgozni. Nagyon nagy megterhelést jelent. Egyébként teljesen valid álláspont az, hogy a szülők java része, úgy olvastam, hogy tart ettől, tehát hogy ők nem akarnak még egyszer a digitális oktatásban részt venni. Ráadásul...
Pedig a jövő ez, nem?
Elképzelhető, hogyha egyébként meglennének a feltételek teljes körűen, tehát beszélhetünk itt arról, hogy mondjuk egy felső tagozatos vagy egy középiskolás gyermeknek sokkal egyszerűbb digitálisan leadni a tananyagot, de egy alsó osztályos gyerekkel sokkal nehezebb, mind a szülőnek, mind pedig a tanárnak távolból oktatni, plusz ott lesznek az elsősök, akik talán úgy kezdik el az iskolát, hogy be sem mennek az osztályterembe, és ugye az új nemzeti alaptanterv is életbe lép, tehát hogy ez az ősz szerintem sokkal nehezebb lesz ebből a szempontból, mint a tavaszi időszak.
Nem csak egy nagyon rövid megérzésem lenne, hogy tehát anélkül, hogy bagatellizálni akarnám a problémát, azért, hogyha távolról nézzük, ugye most azt látjuk, hogy van 500, vagy kevesebb, mint 500 aktív fertőzött egy 10 milliós országban. Úgyhogy egyébként a korlátozások nagy részét, ha nem is az összeset, de feloldották, vagy legalábbis jelentősen lazították, tehát hogy ezeket az arányokat összehasonlítva azért szerintem nagyon el kell gondolkozni azon, hogy egy ilyen esetszámnál érdemes-e felrúgni az egész oktatási rendszert, érdemes-e megint bezárni a fél országot. Tehát, hogy szerintem azért ezt anélkül, hogy lekicsinálnánk a veszélyt, azért ezt valahogy helyén kellene kezelni.
Jó, hát bízunk benne, hogy a színházak tudnak majd működni szeptembertől, a külszínházak meg tudnak nyitni, lesznek nagy rendezvények, bulik. Szerintem a szülők is nagyon örülnének annak, hogyha az iskolák megnyílnának, és nem kéne otthon maradni a gyerekekkel. Bízunk a legjobbakban. Kedves hallgatóink, Önök az m4.hu és a privátbankár.hu podcastjét hallották. Weber Balázs, Gáspár Andrással, Székely Sarótával és velem Baka Zoltánnal. Köszönjük a figyelmet!